Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké, amen. Szeptember utolsó hetében vagyunk, kedden megkezdődik az októberi áltatosságok sorozata. Október a rózsafűzér hónapja. Hajdanában a magyarokra jellemző volt a rózsafűzér, mégpedig az, hogy a zsebükben ott volt, és imádkozták is, vidéken el nem maradhatott a délutáni rózsafűzér ájtatosságról senki. Manapság azonban az autókban látom lengeni a rózsafűzéreket, mint valami díszt, és feltételezem, hogy az illető soha a kezébe nem veszi, vagyis nem imádkozza. A rózsafűzér nem dísz, hanem használati tárgy, tessenek szíves lenni használni. És nem csak októberben, hanem a rózsafűzér az mindenkor lelkünk javára szolgál. Most a bevezető imádságunkat ajánljuk föl azért, hogy minél többen, főképpen itt Magyarországon, Mária országában, minél többen imádkozzák a rózsafűzért, és ezek a templomi rózsafűzér ájtatosságok ne legyenek kihaló félben, hanem egyre buzgóbban gyakorolják általa a segítségkérést. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Kérünk téged, Úristen, előzd meg tetteinket sugallataiddal, és kísérd segítségeddel, hogy minden imádságunk és működésünk mindenkor tőled vegye kezdetét, és közreműködéseddel végződjék. Krisztus a mi Urunk által, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Hát akkor nézzük, miről is beszéltünk egy hete. Minden ember lelkét Isten teremti. Nem magából egy darabot ad az embernek, nem is a szülők vannak fölhatalmazva a lélekadásra, sem külön összeillesztve, hogy a szülők adják a testet, Isten adja a lelket, aztán a kettőből egybe dolgozzák azt, akit úgy nevezünk, hogy ember. Ez valójában titok az ember számára, mint minden teremtés. Na de hát az valószínűsíthető, hogy a fogantatás pillanatában kapja meg az ember a lelket, mert hiszen a lélek informálja a test fejlődését, hogy abból ember legyen. Ez a lélektől függ. Ezért, bár ugyan erről biztosat mi nem mondhatunk, Szentírás sem nyilatkozik, de feltételezhetjük, hogy a fogantatás pillanata a lélek teremtésének pillanata is. Persze, akkor kérdezhető, ha egyszer az Úristen teremti az emberek lelkét, mindenkiét külön-külön, akkor miért az áteredő bűn, hogyan lehet az, hogy az Isten kezéből egy bűnös lélek jöjjön ki? Nem az jön ki. A bűn nem tartozik ugyanis az ember lényegéhez. Ha a lényegünkhöz tartoznék, akkor nem lehetne megváltani bennünket, hanem el kellene pusztítani. Nem lehet akkor jóvá tenni. De nem a lényegünkhöz tartozik, hála Istennek, hanem csak ránk tapad a bűn, éppen ezért meg is szabadulhatunk tőle, ez történik meg a megváltásban. Vagyis az emberségünk nem változik, bár ugyan a kegyelemmel fölemelte az Úristen az emberségünket. Hanem akkor hogy kerül oda az áteredő bűn az Isten teremtette lélekre? Ádám öröksége ez, és mi pedig úgy születünk ebbe a világba, vagy úgy teremtődünk ebbe a világba, hogy Ádám leszármazottai vagyunk. Ilyen módon tehát a leszármazottság által ez egy rossz örökség. Nem Isten adja, egyáltalán nem, hanem Ádám Évától egy rossz örökség, amitől az Úristen aztán a megváltásban meg is szabadít bennünket. A szülők éppen ezért nem csupán a test szülei, hanem az ember szülei. Isten így teremti az embert, és éppen ezért mondja, hogy szaporodjatok, sokasodjatok. Tehát embertől ember származik, és az Úristen ezt segíti a maga teremtő akaratával. A lélek szellemi valóság, de nem szellem, különböztettük meg. A szellemnek ugyanis nincs semmiféle függése vagy szoros köze az anyaghoz. Nálunk azonban szoros köze van a lelkünknek az anyaghoz, mert hiszen, mint mondtuk, a lélek informálja a testet. Így vagyunk a kettő együtt ember. Tehát éppen ezért nem szellem a mi lelkünk, hanem szellemi természetű. Vagyis inkább meg tudjuk mondani azt, hogy mi nem a lélek sem, mint azt, hogy micsoda. Hát ez éppen úgy van, mint a szeretetet próbálja valaki meghatározni, hogy mi a szeretet. Vagy próbálja valaki az életet meghatározni, hogy mi az élet. Sok minden ismérvét fel tudjuk sorolni, csak éppen a lényegét nem tudjuk kimondani. A lélek tehát szellemi valóság, de nem szellem, mert a szellemnek nincs semmiféle lényegi kapcsolata az anyaggal. Kapcsolódhat természetesen, ez nyilvánvaló, de nem szükségszerű ez. A mi lelkünk viszont az anyagot informálja, hogy mi a lélek, tehát azt valójában nem tudjuk megmondani. A filozófia szerint az ember formája a lélek, mint hogy ráhatással van az anyagra. Viszont nem azonos a tudatunkkal, mert az a mi lelkünknek az egyik megnyilvánulása, hogy tudunk beszélni, tudunk önmagunkra reflektálni, tudunk elvonatkoztatni, tudunk nevetni, mosolyogni, viccelődni, vagy tudunk művészkedni, és azt nagyon is tudjuk élvezni, sőt egymás művészetét is tudjuk élvezni. Na hát mindez a szellemi léleknek a következménye vagy megmutatója. A mai témánk elsősorban ez lenne, hogy az emberi lélek halhatatlan. Nem mint hogyha valami újdonságot mondanék ezzel, de azért lényeges, hogy ezt az ember leszögezze. Vagyis ez annyit akar jelenteni, hogy az emberi lélek nem tud felbomlani. Már csak azon egyszerű oknál sem, hogy nem részekből álló, tehát a lelkünk az természetesen egyszerű, végtelenül egyszerű. Ha részekből állna, akkor lehetősége lenne a felbomlásra. A megromlás lehetőségét is tagadjuk a lélekről, vagyis azt, hogy meg tudna halni a lélek. Az ember teste persze meg tud halni, ez nyilvánvaló, valamilyen módon mégiscsak az emberi léleknek az anyaggal való kapcsolata fennmarad, és az emberi lélek a test halálával nem hal meg. Ugyanakkor nem úgy halhatatlan, ahogyan az Úristen. Az Úristennél ugyanis, mivel ő abszolút létező, tehát mindenben a lehető legtökéletesebb, nála halálról, semmiféle egyéb rosszról nem lehet szó. Vagyis az Úristen önmagában és önmagától halhatatlan. Mi nem önmagunktól, tehát az ember mint olyan nem önmagától halhatatlan, hanem azért, mert az Úristen ilyennek teremtette az embert. Hát, ha a geometriát veszük, akkor mondhatjuk, hogy az Úristen az egyenes, vagyis semerre nincsen vége, végtelen, az ember pedig félegyenes, mert egyszer csak elkezd lenni, de aztán nem lesz vége Isten akaratából. Vagyis a halál sem tartozik szükségszerűen magához az emberhez, ezt magunkra vettük, ezt a nyomorúságot, és nyöghetjük egészen addig, amíg el nem jutunk az Isten színelátására. Na, ez a halhatatlanság nem Isten különleges ajándéka a lélek számára, hogy nem vagy ugyan halhatatlan, de én most neked megadom ezt az ajándékot, hanem ez a teremtésünkből fakad, tehát az Úristen ilyennek gondolt el bennünket, halhatatlannak, de ez pillanatilag csak a lelkünkre áll, a testünk nagyon is halandó. Majd aztán a föltámadásban kapott testünkre sem fog vonatkozni semmiféle felbomlás. Vagyis tehát az ember természetéből fakad a halhatatlansága, mert az Úristen ilyennek gondolt el az ember lelkét. Na, igen érdekes, hogy a Szentírás nem is beszél sehol a lélek haláláról, hanem csak a test haláláról. Tehát sehol nincs olyasmi, és egyáltalán a Szentírásnak bármelyik könyvében ugye beszélnek Seolról és egyebekről, de arról, hogy meghalna a lélek, arról sehol sem. Hát ez is mutatja, hogy nem is jön szóba az emberek között a lélek halála. Hogy mennyire jó, hogyha beszélünk a lélek halhatatlanságáról, az pontosan abból derül ki, hogy a történelem során milyen sokan vagy sokféle módon próbálták tagadni a lélek halhatatlanságát. Hát elsősorban ugye a materializmus, amelyik úgy gondolja, hogy a test halálával az ember szűnik meg, ebben benne foglaltadik, hogy akkor maga a lélek is megszűnik létezőnek lenni. Na de hát természetesen ez azt mutatná, hogy az anyag tartja fönn a lelket, pedig pont fordítva van, a lélek informálja az anyagot. És ez már aztán az új teológiának a morfondírozásából fakadó eredmény, hogy azt mondják, hogy amikor a test meghal, és amit ugye a lélek informál, azért a lélek nem marad, hogy is mondja, munka nélkül, hogy nincs mit már informálnia, mert tessék belegondolni, hogy az ember ebbe a világba lett beleteremtve. És az embernek feladata is a világgal foglalkozni, vagyis valamilyen módon az ember informálja magát, a környezetét, a teremtett világot is. Hát itt tessék a találmányokra, vagy újdonságokra, technikai új készülékekre és egyebekre, találmányokra gondolni. Na most ennek alapján mondható, hogy miközben ugyan a test meghal, amit közvetlenül informál az ember lelke, azért valamilyen módon az emberi lélek kapcsolatban marad az anyaggal, illetve a világgal. És éppen ezért idézőjelben téve mondom, hogy ki tudja böjtölni azt az időt, ami a föltámadásig eltelik, vagyis hogy amikor visszakapja, de már a föltámadott testet. Hát bonyolult kérdés, el nem döntött kérdés, mindjárt hozzá is fűzöm. Ezen a teológusok morfondíroznak, gondolkodnak. Minden esetre az tény, hogy amit a materializmus ilyen durván állít, az biztos, hogy nem igaz. Mint ahogyan a panteisták állítása sem igaz, ők ugyan nem kifejezetten a lélek halálát állítják, hanem hogy a lélek a mindenség megnyilvánulása, és éppen ezért az egyén halhatatlanságát tagadják. Vagyis ez a mindenség egy-egy személyben megnyilvánul, amikor az illető meghal, akkor visszacsúszik ez a lélek a mindenségbe. Tehát nem meghal, hanem már nem lesz egyedi. A 6. században arabok találták ki azt, hogy a lélek alszik a föltámadásig. Hát, hogy is mondjam, a léleknek nem sajátossága az alvás, az a testünknek a sajátossága. Aztán a múltkor már emlegetett Rozmini a múlt században, ez pedig ugye liberális gondolkodású, a lélek a testtől elválva öntudatát veszíti, mondja ő. Hát akkor ebből az következik, hogy amíg föl nem támasztja az Úristen az ember testét, addig a lelke talán mint személyiség nem is létezik, mert hiszen ha egyszer öntudatát veszíti, akkor az annyi, mint hogyha egy darab valami lenne, már pedig ez egyáltalán nem mondható az ember lelkéről. A Szentírás pedig Seolról beszél, ahol a halál után a lelkek tartózkodnak. Tehát a Szentírás nem tud, vagy legalábbis az Ószövetségi Szentírásnak az eleje, a régi írások, azok nem tudnak a test föltámadásáról, ezért van az, hogy az Úr Jézus életében a szadduceusok tagadták a föltámadást, mondván, hogy csak az az igaz, ami benne szerepel a Tórában. Ott pedig ez nem szerepel. Ugyanakkor a farizeusok pedig elfogadták a lélek föltámadásának, vagy a test föltámadásának lehetőségét. Ezt használta ki ugye Szent Pál apostol, amikor elfogják Jeruzsálemben, és a főtanács elé állítják, és hangos szóval kijelent, hogy én a lélek, illetve a föltámadás dolga miatt szerepelek itt, vagy állítanak a főtanács elé. Na, azok aztán mindjárt heves vitába keverednek, de azért a Szent Pálról sem feledkeznek meg, mert a római katonának kell kimenteni onnan, nehogy széttépjék az apostolt nagy szenvedélyességükben. No, tehát kérem szépen, a Seolban tartózkodnak a lelkek, az emberek valamilyen módon, miközben tudjuk, hogy a teste pedig meghalt. De általában a keleti vallások egyike sem tud a lélek haláláról. Valamilyen módon hitték a halhatatlanságát. Na hát éppen ezért tiltotta meg a Szentírás a lelkek megidézését. Hát gondolhatunk ugye Saulra, aki fölidézteti Sámuel szellemét, aztán meg is kapja a magáét. Tehát ez tilos volt, ezzel nem volt szabad foglalkozni, tessék őt békében hagyni. Viszont biztosat nem tudnak a halál utáni életről. Ezért nem is foglalkoztak azzal, hogy vajon mi is történik majd a halál után. Hát tudomásul vették, hogy a Seolba vagy alvilágba kerül az illető, és kész. Aztán az Úristenre bízták, hogy mi lesz az ember további sorsa. Jól is tették, mert aztán jön a kinyilatkoztatás, elsősorban Jézus Krisztus föltámadásával, bár a föltámadásról már korábban is kezdenek beszélni, a bölcsességi irodalom pedig már kifejezetten beszél arról, hogy lesz a testnek is föltámadása, és akkor eljutnak az emberek Isten színe látására. Elnézést kérek, a halhatatlanság elragadtatásába ejtett, elfelejtettem a telefonszámokat bemondani, már pedig, ha valakinek kérdése van, természetesen várom a telefont. Ez pedig a 061-es 374-09-04-es telefonszám, ahol el lehet jutni hozzám. Viszont hálásan köszönjük mindazoknak, akik törődnek a Mária Rádióval, imádkoznak érte, anyagiakkal támogatják. Isten fizesse meg a jóságukat, meg tartsa is meg, vagyis továbbra is kérjük szépen a törődést, hogy a Szentlélek tudjon bennünket irányítani, illetve, hogy meg tudjunk szólalni az éter hullámaink keresztül. Aki bármiféle ilyenfajta kérdéssel vagy tudatokozódással szeretne a Mária Rádióhoz fordulni, az a 061-373-07-01-es telefonszámon juthat információhoz. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy ilyen feledékeny lettem. No, kérem szépen, azt is láthatjuk ugyanakkor a Szentírásból, hogy Isten fokozatosan juttatja el hozzánk a halhatatlanságnak a kinyilatkoztatását. A szövetség örök volt a mutatja, hogy Jahve a halálban sem hagyja el a hozzá hűségeseket. Tehát a szövetség az nem egy időre szóló, hanem örök szövetség lett volna, ha betartják. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Mindenökké. Azt szeretném kérdezni, hogy mivel az ember test és lélek, de talán lehet, hogy fordítva jobb a sorrend, hogy lélek és test, és az viszont, hogy a atya mondta, hogy ugye a szellem tulajdonképpen, ugye a léleknek, vagyis hogy gondolkozni tudunk, érzünk, stb., hogy a léleknek a következő, nem a testnek, hogy az helyese, hogyha úgy mondjuk, hogy az ember lélek, test és szellem.
Nem helyes.
Nem?
Nem helyes. Nem. Az ember lélek és test, és a lelkünk szellemi. Nem szellem, hanem szellemi.
Szellemi, igen.
Szellemi. Hát, úgyhogy nem helyes, hogyha azt mondjuk, hogy lélek, test és szellem. Ez, én nem tudom, talán valamelyik ilyen kis egyház vallja ezt, hogy ugye, mert a szent lelket úgy nevezik, hogy szent szellem. Az önmagában helyes kifejezés, tehát azzal semmi kifogás nincs, de az ellen emberben, hát jó, általában szoktunk beszélni arról, hogy az embernek vannak szellemi vonatkozásai is, tehát a szellemi életünk, ezt nyugodtan mondhatjuk, de az, hogy az ember test, lélek és szellem, ezt nem mondhatjuk.
Értem, tehát de a gondolkodás is ugye az...
Persze, hát az is a szellemi megnyilvánulása a léleknek.
Igen, igen, értem.
Úgyhogy az ide tartozik.
Nem kell külön hangsúlyozni.
Azt nem, tehát nem mert külön darab bennünk, igen. Összetevő a szellem, igen, hanem igen. A lélek a szellemi, igen. Mi voltunk.
Igen, természet, igen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm szépen a telefon, mindörökké, amen. Nos, tehát ugye a szövetség örök, és ebből következik, hogy Isten hűséges marad azokhoz, akik hozzá hűségesek. Aztán utána következik annak a fölismerése, hogy a túlvilágon kell, hogy az Úristen valamilyen módon kompenzálja azt a sok-sok igazságtalanságot, ami ebben a világban az igazakat éri, hiszen éppen a gonoszok jólétét tapasztaljuk, az igazak elnyomását, tehát ebből következtették ki, hogy valamilyen módon kell valamikor az igazságnak megnyilvánulnia, és az embernek igazságot szolgáltatni, és ebből aztán jön, hogy a bölcsességi irodalom már kifejezetten beszél a föltámadásról. Az Úr Jézus föltámadása pedig egyszerűen kétségtelenné teszi ezt a tényt, hogy van föltámadás, tehát ha egyszer Jézus Krisztus föltámad, akkor ezzel, már pedig ő emberi mi voltában, testében támad föl, tehát ebből következik, hogy az emberi testnek van lehetősége arra, hogy föltámadjon, illetve bocsánat, hogy föltámasszák őt, tehát a ereje nincs ahhoz, hogy ő maga föltámadjon, az csak Jézus Krisztusnak volt, aki kijelentette, hogy hatalmam van arra, hogy odaadjam az életemet, és hatalmam van arra, hogy visszavegyem. Tehát Szent Pál aztán már foglalkozik a test föltámadásának kérdésével is, hogy miféle testtel támadunk föl. Ha egyszer ezt eltemetik, akkor mi lesz az, amivel föltámadunk, és a korintusi levélben erről bőségesen beszél az apostol. No tehát, eljutottunk odáig, hogy nem lehet kétséges az ember számára a lélek halhatatlansága. Hát természetesen ez is titokzatos dolog, mint a mi természet fölötti, a számunkra mind titokzatos. De ugyanakkor ebből következik egy másik dolog is, az, hogy az emberi lélek szabad. Itt a szabadság alatt a szükségszerűség tagadása szerepel, vagyis, hogy nem így vagy amúgy kell az embernek cselekednie. Van fizikai szükségszerűség, ami belülről fakad az emberben. Tessék belegondolni, hogy úgy vagyunk megteremtve, hogy van fülünk és van fülhallásunk. Hogyha az ember hangot, ha hang éri a fülünket, akkor azt meghalljuk. Ez egy bizonyos szükségszerűség. Tehát arra van rendelve a fül, hogy hallja a hangot, és ha van hang, ami megszólal, akkor a fülünk egyszerűen működésbe lép, és meg is hallja. Lehet ugyanakkor külső eredetű is a szükségszerűség, hát például egy nyakleves után az embernek zúg a füle, hogyha jó nagyot kapott, tehát ez már egy kívülről jövő szükségszerűség. A fizikai szabadság az a kényszertől való mentesség, tehát belülről fakadó késztetést követheti az ember lelke. ha embert ide-oda cipelik, és erre meg amarra kényszerítik veréssel és mi egymással, vagy éppen csak szavakban való ráhatással, hát az a kényszer, azt nyugodtan mondhatjuk fizikai kényszernek. De ugyanakkor lehet a szükségszerűségtől is szabad, ha választhat és ha dönthet a működéséről. Tehát nem kell kívülről jövő kényszerítésnek lennie. Az ember belül, ha nincs ilyen kényszerítés, akkor szabad, és ezt mutatja meg, hogy ő dönt, vagy választani tud a dolgok között. Az akarat szabadsága részben a gyakorlás szabadsága, tehát azt teszek, amit akarok, részben pedig az ellentétek szabadsága, vagyis választhatok. Ezt választom, vagy amazt, jót, vagy rosszat tudok választani. Ez jelenti lényegében a szabadságot, a belső szabadságot. Na, itt aztán egy más kérdés már az, hogy az Úristen meg ad parancsokat, tehát használati utasítást az evilági élethez, de amint ezt sajnos magunkban is tapasztaljuk, ennek nem szükségszerűséggel engedelmeskedünk, tudunk dönteni, hogy akarok-e az Úristennek engedelmeskedni, vagy sem, és akkor el tudom követni a bűnt. Természetesen, ahogyan az ember lelkének halhatatlansága ügyében, úgy a szabadsága ügyében is tud az ember mindenféle oktalanságot állítani, és éppen ezért vannak, akik tagadják, és a szabadság tagadását nevezzük úgy, hogy determinizmus, vagyis meghatározás. Hát az egyik ilyen meghatározás, amitől nagyon sokan, bár ugyan manapság a 21. században élünk, azért ez továbbra is megvan az emberekben, az úgynevezett fatalizmus, hogy ennek így kell lenni, ennek így kellett történnie, vagyis rajtam kívülálló okokból következik, hogy így vagy amúgy cselekedtem, ez meg van írva a sors könyvében, mondják. Na, ez a fatalizmus, vagyis a sors határozza meg az ember életútját. Ez lehet mitológikus fatalizmus, természetesen a mitológiában szerepel ilyen, de lehet asztrológiai fatalizmus. Na, ez aztán manapság nagyon divatos. Mindjárt folytatom. Tessék parancsolni, hallgatom a telefont.
Azt szeretném megkérdezni, mi a véleménye arról, hogy a személy, és főleg a személy méltóság az halhatatlan, hiszen egy Istenben három személy van. És az emberi személy az, ami örök életű. hogy ehhez mit tetszik szólni.
Hát természetesen nagyszer a lelke örök életű, már pedig igazán az ember személyiségét nem az adja, hogy hány kiló, vagy milyen magas, hanem az adja, hogy hogy viselkedik. Tehát azt nevezzük igazán személyiségnek. Úgyhogy az természetesen nem kell ide a Szent Háromság. Az embert ilyennek teremtette az Úristen. Halhatatlannak.
A személy. Igen. Tehát a lélekről én nem tudok ilyen. Abszolút. Hogy úgy mondjam, kijelentést.
Miért nem? Hát ez nem választható szét. A lélek meg a személy. A lélek meg a személy az nem választható szét. Tehát attól vagyok én egyén, hogy az Úristen engem egyénnek teremtett. Vagyis a lelkemet Isten teremti.
A szemét.
Mondom, a lelkemet Isten teremti. Éppen ezért a személyemet is az Úristen teremti.
Az biztos, hát mindent ő teremt.
De nem lehet megkülönböztetni a kettőt. Tessék már megérteni, hogy nincs olyan, hogy ez az én lelkem, és mellette ez az én személyiségem. A lelkemtől vagyok én személyiség.
Én úgy gondoltam, hogy a személy, mint olyan, létezik. Tehát nem hal meg. Tehát létezik.
Hát nem hal meg, hát persze, mert a lelke nem hal meg.
Én vagyok, aki vagyok. Tehát ez
de
olyan...
ne tessék ide keverni az Úristent, mert az Isten, mi pedig teremtmények vagyunk. Minket az Úristen lélekkel teremt, és ettől vagyunk személyiségek. Tetszik érteni?
Értem.
Ettől
most.
Vagyunk személyiségek. Nincs külön szaladgáló személyiség, meg külön szaladgáló lélek. A kettő egy és ugyanaz. A személyiség a lélek megnyilvánulása, kibontakozása.
Igen, az Istennek is van lelke, igen, való igaz. Tehát elnézést, hogy zavartam, csak én nekem
nem tetszett zavarni egy csöppöt sem. Nem tetszett zavarni, csak...
És azért az ember személyét azt létezőnek fogom fel.
Tessék létezőnek felfogni, mert van lelke az embernek. Nem szabad a kettőt viszont elválasztani egymástól.
Értem.
Tetszik érteni?
Köszönöm szépen, elnézést.
Nagyon szívesen. Mindörökké, amen. No, az asztrológiai fatalizmus, amikor folyton nézik, hogy hogy állnak a csillagok, akkor ma szerencsém lesz, ma érdemes lottozni, vagy sem. Hát ez is bizony egy bizonyos fatalizmus. Úgyhogy, és ez bűn is, ráadásul teszem hozzá, tehát aki így él, az nem lehet vallásos embernek mondani. Aztán van a sztoikus fatalizmus, amikor hát valamilyen módon az igazság így vagy amúgy vezérli az embert. Teológikus fatalizmus, amikor azt mondják, hogy az Úristen minden tettünket meghatározza, vagyis mint a marionett babákat rángat az Úristen, ez is teljes abszurdum. Na, a másik, ami tagadja, a panteizmus, ezt is tagadja, nem csak a halhatatlanságot, szabadságra csak látszat, a világ az egyetlen lény, fejlődése a döntő, és az mutatkozik meg az emberben. És van az úgynevezett vulgáris determinizmus, vagyis, hogy a cselekedetek nem szabad döntésből fakadnak, hanem amit így szoktunk mondani, hogy így kellett tennem, mert ilyen meg amolyan körülmények volt, vagyis nem vállalom igazán a felelősséget, hanem ráfogom a körülményekre, ezért kellett így cselekednem, én ártatlan vagyok, mint a ma született bárány. No, mára ennyit, köszönöm szépen a figyelmet, és akkor a befejező imádságunk az pedig Páli Szent Vince imádsága, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Mindenható örök Isten, mennyei atyánk, tekints végtelen irgalmasságoddal nyomorúságunkra, szegénységünkre és szükségünkre. Könyörülj minden keresztény hívőn, hiszen egyszülött fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus önként a bűnösök kezébe adta magát, s a szent keresztfán vérét hullatta értünk. Szabadíts meg minket, irgalmas atyánk, a munkanélküliségtől és az éhségtől, adj munkát és kenyeret nekünk. Fogd a kezünket, vigasztalás Istene, erősíts gondviselésedben való hitünket, hogy ne legyünk az elkeseredés és kétségbeesés martalékai. Amen. Egyébként Páli Szent Vince ünnepe holnap lesz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus mindörökké. Amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Kírer Imre atyával.
Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. Hírpercek.
Keresztény tanösvény.